A 2016. szeptember 18-ai prédikáció.
Kedves testvéreim, fennállva hallgassuk meg azokat a szent igéket, amelyek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném ma hirdetni köztetek. Írva található Lukács evangéliumában a 16. fejezetben, az első 8 versben így. Majd szólt Jézus a tanítványaihoz is. Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. Ezért előhívatta őt, és így szólt hozzá. Mit hallok rólad? Adj számot a sáfárságodról, mert nem lehetsz többé sáfár. Erre a sáfár így gondolkozott magában. Mit tegyek, ha uram elveszi tőlem a sáfárságot? Kapálni nem bírok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit tegyek, hogy amikor elmozdítanak a sáfárságból, legyen, aki befogadjon a házába. Egyenként magához hívatta urának minden adósát, és megkérdezte az elsőtől. Mennyivel tartozol az én uramnak? Az így felelt 100 korsó olajjal. Erre azt mondta neki, vedd az írásodat, ülj le gyorsan, és írj 50-et. Azután a másiktól is megkérdezte, te mennyivel tartozol? Az így válaszolt 100 korus búzával. Erre így szólt hozzá, vedd az írásodat, és írj 80-at. Az ura pedig megdicsérte a hamis sáfárt, hogy okosan cselekedett, mert a világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. Idáig Isten igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvéreim! A messzi földön élő gazdag ember a javaival, a javait rábízza egy gazdálkodóra, aki úgy tűnik, hogy inkább egy helyi ügyeskedőnek tűnik. A távolra utazó gazdag ember egy helyi ügyeskedőt bíz meg azzal, hogy gondozza az ő javait. Aztán azt látjuk, hogy vagy legalábbis erről szól a vád, hogy ő a saját zsebére dolgozik. Hogy eltékozolja a rábízottakat. És persze itt vannak az irigyek is, akik bevádolják. A mindenkori besúgók, a mindenkori feljelentők. Aztán megjelennek a korrumpálható középvállalkozók is. Teljes a komplett társadalmi látlelet. A Biblia sok ezer évvel ezelőtt íródott, de a társadalmi képlet, bár a kulisszák változnak, de lényegében úgy tűnik, hogy mégsem. Mindezek alapján rendkívül csábító lenne, hogy mindezek alapján a korunk visszásságairól kezdjünk el beszélni, vagy az országunk erkölcsi helyzetéről kezdjünk el beszélni. De miért beleélnénk magunkat ebbe, hogy végre lehet egy jó moralista prédikációt mondani arról, hogy milyen világban is élünk, mielőtt belemelegednénk, Jézus szavai leforráznak minket. Az ura pedig megdicsérte a hamis sáfárt. Lőttek a moralista prédikációnak. Valami más üzenete kell, hogy legyen ennek. Lehetséges, hogy mindenünk iszonyodik attól, amit ez az ember tesz. Most mégis Jézus példázatként állítja elénk. Azt tudjuk, hogy van számadás. És bár egyre inkább elveszítjük a hitünket abban, hogy ezen a világon egyszer csak kiderülhet az igazság, és bűnhődik a felelős, mégis próbálunk ebben reménykedni. De legalább abban hinni, hogy lesz egyszer egy végső elszámolás, amikor majd az igazságra fény fog derülni. Itt is így történik, de éppen abban kell csalódnunk, hogy ezt az embert megbünteti. Mert hogy megúszta, sőt, ráadásul megdicséri. Ez a példázat skandalum. Ez a példázat botrány, mind addig, amíg be nem lépünk, a sáfárnak a világába. Amíg nem tudunk és nem találunk kapcsolópontot az ő világával. Amit annyira egyébként elutasítanánk, mert mi tiszták és becsületesek vagyunk. Jézus nem engedi, hogy az Isten országáról szóló mondani valója valamiféle morális példázat és példakép legyen. Több példázata nagyon furcsa. Van olyan, amiből az derül ki, hogy az ember fia tulajdonképpen egy besurranó tolvaj. Vagy az derül ki, hogy az atya valami olyan, mint egy olyan bíró, akinek nincs szíve, aki szívtelenül bánik egy özvegyasszonnyal. Nehéz példázatok ezek, nem igazán értjük. Nem működik, hogy közhelyszerű gondolatokat mondjunk erről. Jézus ugyanis az Isten országának a dolgairól nagyon merészen beszél. Most is így tesz. Jézusnak ez a merészsége tükröződik a hamis sáfárnak a példázatában. És a hamis sáfárnak a viselkedésében is. Talán éppen ez a vakmerőség lehetne, ami fölkeltheti az érdeklődésünket. Talán ösztönözhet arra, hogy saját érzéseinket, kívánságainkat, okosságunkat, ravasságunkat, idézőjelbe tett egoizmusunkat is felfedezhessük, hogy megengedhessük magunknak. Persze nem akármilyen értelemben. Ha a hűtlen intéző közel kerül hozzánk, akkor a vágyát is talán közel érezhetjük magunkhoz, akkor talán fölismerhetjük a saját vágyainkat és kívánságainkat is. Ne feledjük, hogy Jézus a tanítványainak mondja el ezt a példázatot. És Jézus után is sokan éltek ezzel a merészséggel, ezzel a meghökkentéssel. Egy múlt századi rabbiról jegyezték föl, hogy a tanítványait provokálandó, ahogy itt Jézus is ezt teszi egyébként, arról beszél, hogy neki van egy tolvaj barátja. És persze mindenki fölhördül, hogy hát hogy lehet az? Azt mondja erre a rabbi, hogy úgy, hogy minden nap ez a tolvaj engem valami újra tanít az Istenről. Amikor ugyanis mindenki aludni tér, ő fáradhatatlanul munkába indul. Mármint a tolvaj. Miközben mások csak arra képesek, hogy jól bezárják, elreteszeljék az ajtókat, ő képes kinyitni ajtókat. Ahol mások csak lármával és nagy zajjal képesek munkához látni, ő észrevétlenül és csöndben dolgozik. Ez a férfi egy igazi művész, mondja a rabbi, hát már csak ezért is kedvelem. Meghökkentő tulajdonságok, elutasítjuk, ami talán bennünk is megvan, pedig valamit mondhatna Istenről. A rabbi története is mond valamit, egy tolvajról, aki mégis Istenre utal. Hol találkozom vajon én magamban, ha most már merem közel engedni magamhoz ezt a sáfár? Honnan ismerős számomra a sáfárnak a helyzete? Hát mindjárt itt az eleje, hogy bevádoltak. Vádaskodnak. Vádakat mondanak rólam. Vagy én vádolom saját magamat. Eltékozolta a vagyon. Eltékozoltam az életemet. Bűnösnek érzem magam. Mert minden erkölcsös erőfeszítés ellenére azt teszem észre, hogy magamra vettem a bűnt. Hogy mindig rávilágítanak a bűneimre a saját lelkiismeretem, meg a többiek is. Minden becsvágy hasztalan, amivel Isten parancsait igyekeztem betartani, teljesíteni. Semmiféle jó akarat nem tudja garantálni, hogy nem fogok vétkezni. Mindig vádolható leszek. Mindig ebbe kell élni. Mindig kell erre számítani. Vagy esetleg arról van szó, közelítsük meg máshonnan, hogy soha nem sikerült igazán a saját lábamra állni. Hogy talán más pénzén éltem, mert hogy valahogy ez is benne van. Soha nem vállaltam igazán felelősséget a saját életemért. Mivel más anyagi lehetőségéből éltem, és nem a saját forrásaimból, ezért a lehetőségeimen felüléltem, és most zsákutcába jutottam. fel kell adni magam. Lehet, hogy erről van szó. De az is könnyen megesett, hogy ez a vád, ez a bevádolás, ez szintra rágalom. Akkor pedig azt élhetem meg, hogy nem hallgatnak meg. Nem mondhatom el az érveimet. Elítélnek anélkül, hogy beszéltek volna velem. Ugyanis nagyon úgy tűnik, hogy igazából beszélgetés nincs. Csak utasítás az elszámolásra. A védekezés esélye nélkül vádolnak. És aztán eljön a számadásnak az ideje. Nincs lehetőség arra, hogy igazoljam magam, egyszerűen leváltanak. Mi az, amit nem tesz a sáfár, és ami számunkra fontos, és mi az, amit tesz? Hát úgy látjuk, hogy egyáltalán nem fejvesztve, hanem bizonyos távolságról reagál arra, ami történt. Nem próbálja meg az urának a véleményét megváltoztatni, mert tudja, hogy ez nem fog menni. Nem esedezik részvétért, hogy jaj, bocsáss meg nekem. Nem vádaskodik, hanem egyszerűen elfogadja a helyzetét. És nagyon fontos, hogy nem foglalkozik azzal, ami mögötte van. Hogy hú, másképp kellett volna csinálni, jobban meg kellett volna gondolni. Egyáltalán nem foglalkozik a múlttal. Hanem egész egyszerűen azt keresi, hogy most itt a jelenben mi az, amit tudok tenni. Mi az, amit tudok csinálni, hogy legyen jövőm. És átgondolja. Szinte itt már akár nevetségesnek is tekinthetjük, vagy humorosnak, amit mond. Kapálni nem tudok, fordulni pedig szégyellek. Mi az, ami nem jöhet szóba? Először ezt veszi. Mi az, ami nem megy? Itt is beleélhetjük magunkat az ő világába. Igen, nincs értelme, hogy sanyargassam magam. Nem leszek belül tökéletes. Igen, el fogok maradni az ideától. Igen, egyre bűnösebb leszek. És megtehetném, hogy nagy erőfeszítésekkel, teljesítménnyel mégis megpróbálom magamat igazolni. Hát, ha úgy majd elfogadnak és megszeretnek. Hát, ha az Úr majd látja, hogy azért én mégis. De hát ez nekem nem megy, ez nem lehetőség. A teljesítményemmel nem fogom tudni megnyerni a jó indulatot, nem fogom tudni igazolni magamat. A másik lehetőség, hogy koldulni megyek. Vagyis, hogy megalázkodok. Vagyis, hogy porba dobom az önbecsülésemet. Magamra vállalom a bűnt. Mindenért bocsánatot kérek. És hát, ha tudok egy kis szeretetet összekoldulni a saját magam számára. Az intéző azonban ezeket a lehetőségeket nem tekinti lehetőségnek. Nem tekinti megoldásnak. Úgy reagál, hogy nem alacsonyodik le, és nem veszíti el az önbecsülését. Megszületik az ötlet. Ezen a ponton megszületik az ötlet. Tudom már, mit kell tenni, hogy az emberek befogadjanak a házaiba. Azért ez nem semmi. Nem azt mondja, hogy hogy meneküljek innen el, hogy szerezzek több pénzt, esetleg kitraboljak ki, mint ahogy az Ámosz prófétánál ilyeneket olvasunk a hamis kereskedőkről, hanem hogy mit kell tennem ahhoz, hogy az emberek befogadjanak a házukba. Nem több pénz, hanem az emberek befogadása. Nem az anyagiakba bízik, hanem a másik emberbe, a kapcsolatba. Ő is adós lett. Nem csak az ő adósai, pontosabban az urának a többi adósa, hanem ő is adós, én is adós vagyok. Egy vagyok közületek. És ez a helyzet, hogy ő megéli, megtapasztalja, hogy ő is szükségben van, ez úgy tűnik, hogy használ neki. Adósságát nem tudja megsemmisíteni, de át tudja alakítani az emberekkel való szolidaritássá, akik a tartozásukat magukra vállalták. 500 napszámot enged el. Kár tesz az urának. És az urát ugyanakkor úgy tűnik, hogy ez mégsem érdekli. Dicséretet kap miatta. Az Úr nem bánja. Hogy van ez? Jézus példázataiban mindig van egy olyan furcsa pillanat, amikor azt mondjuk, hogy mi van? Hát azért ez az életben nem így van. Hát épp ezért szól ez a példázat az Isten országáról, mert itt van valami megkökkentő. Itt van valami más, ami az Istenre utal. Igen, ez a kereskedő nem ást el a pénzt, nála volt, és a végén pedig úgy tűnik, hogy az emberekkel való kapcsolatra fordítja, a befogadásra. Furcsa egy pillanat. Ha végig nézzük a példázatokat, amelyeknek ez a sorába áll, végig arról szól, hogy Jézust megvádolják a farizeusok. Azzal vádolják meg, hogy eltékozolja az isteni értékeket. És akkor Jézus beszél egy tékozoló fiúról, itt pedig beszél egy sáfáról, aki eltékozolja az urának a vagyonát. Merész állítás talán, de mégis, ha nem az egészet, hanem kapcsolópontot keresünk, azt mondhatjuk, hogy Jézus a hamis sáfár. Jézus az, akit azzal vádolnak, hogy az Isten szeretetét osztogatja, eltékozolja, máséból ad, és elengedi az embereknek az adósságát, vámszedőknek, paráznanőknek, és hogy ezt olyan nagyvonalúan teszi, hogy ebből baj lehet, ez nem jó. A szűkkedlőek nem látják, hogy mégis ez az az út, amin keresztül az Isten országa betör ebbe a világba. Akik állandóan alkalmazkodni akarnak, akik állandóan valamiféle isteni törvényt akarnak betartani és betartatni, akik állandóan csak moralizálni tudnak, azok embertelenné válnak. A Bibliában is embertelenné válnak. Ki viselkedik emberségesen? Az, akit megvetettünk. Ez a hamis sáfár. Ő ezt az egészet egy emberies cselekedetbe viszi. A befogadás, a kapcsolat lesz a fontos. Mert hát mi az Isten országának a lényege? Pontosan ez. Innen indultunk a keresztelőből. A befogadás és a kapcsolatok. Ez tart meg minket. Ebben példa a hamis sáfár. Sok mindent mondhatunk róla, sok mindenben elítélhetjük, de akkor nem találjuk meg a lényeget. Érdemes elgondolkodni, hogy Jézus miért állít egy ilyen zsivány példaként elén. És vajon a rabbi is miért fordítja meg a tolvajjal való kapcsolatát, miért beszél arról, hogy az Istenre utal. Érdemes lenne talán az Isten országának ezt a látását elsajátítanunk a mindennapokban. Amen.